Miért olyan fontos ez a házasság Özdemiréknek? Az én kis angyalom. Szerencsétlen ember. Van egy lánya, aki úgy néz ki, mint a Notre-Dame-i toronyőr. Vagy legalábbis a toronyőr húga. A szabad piacon esélyesem lehet. A legcsekélyebb esélyesem. Politológiát tanul, közli elkínzott arccal az apa. Szóval tanul. Akkor azért még nem veszett el minden. Valamiből élni kell, és ez a lány valószínűleg tudja, hogy férjet, aki eltartaná, emberi számítás szerint soha nem talál. Akkor meg magának kell megkeresni a kenyerét. Különben is a tanulás eltereli az ember gondolatait, még a saját tükörképéről is. Az ajtóban felbukkan futballpálya istene. Nagyon elkeseredett arcot vág. Az apja int neki, hogy üljön le, ő meg szót fogad. Mi történt? Kérdezi az apa. A fiú lehorgasztja a fejét. A gyönyörű perzsa szőnyeget nézi a lába alatt. Hassan hívott, mondja lassan. Idősebb Özdemir bólint. Az ifjabb egy pillanatra felemeli, aztán újra lehorgasztja a fejét. Hassan már nem akarja ezt a házasságot, folytatja Murat. Találkozott Medinével, és megbeszélték. Szünet. Mindketten hallgatnak. Egyikről a másikra nézek. Nagyon kínlódnak szegények. Hassan és Medine, kezdem óvatosan. Milyen hosszú ideje nem látták már egymást? Még soha nem találkoztak, feleli Murat. Áhá! Remek, mondom, és kínlódva feltápászkodom. A lábam úgy elgémberedett, hogy alig érzem. Akkor azt hiszem, az ügy el is rendeződött. Ha a fiatalok egyike sem akarja a házasságot, elég nehéz lesz rákényszeríteni őket, Özdemir úr. Azt hiszem, már nem is hallja, amit mondok. Lehorgasztott fejjel a kezébe temettett arccal ül. Nem igazán értem a kétségbeesését. A toronyőr húga politikusnak készül, abból nagyon jól meg lehet élni manapság. Murat kikísér, és az ajtónál át akar ölelni, alig tudok elugrani előle. Megrázom a kezét, és azt mondom, törődjön egy kicsit az apjával. Amint beülök a járőrautóba, érzem, hogy feszíteni kezd a hólyagom. A tea kifelé kívánkozik, méghozzá sürgősen. Tehát villogó és sziréna, robogás vissza a városházára. Ott természetesen csak egy férfi vécénk van, ami általában elég is kettőnknek a polgármesterrel. Nem úgy ma? Mert ma, amint futó lépésben odaérek az ajtó elé, az zárva van. Belülről. Bravo. Eberhofer, hallatszik bentről. Én vagyok, nyögöm összeszorított lábbal. Ott állok a WC előtt elében, a mosdókagyló előtt, és látom eltorzult arcomat a tükörben. Mondja, hogy ment a dolog a törököknél? Érdeklődik a fülkéből a polgármester. Remekül, mindenki megnyugodott, ügy lezárva, préslem ki magamból a választ. Pompás, örvendezik a WC-n ülő polgármester. Tudtam, hogy bízhatok magában. Amilyen jól fest ebben az egyenruhában, biztos voltam benne, hogy sikerrel jár. Sokáig marad még bent? Kérdezek rá türelmetlenül. Azt az ember soha nem tudhatja, mondja egy sóhajtással. Mióta volt az a bélelzárodásom néhány éve, az ilyen dolgokkal nagyon óvatosnak kell lennem. Egyébként tudja, milyen nagy heg maradt a műtét után a hasamon? Akarja megnézni? Nem akarom. Nem, nyögöm ki. A szomszédos női vécéből nevetés hallatszik át. A menekülő út is foglal tehát. Miért? Sürgős lenne magának? Érdeklődik bentről a polgármester. Nem. Már nem. Kiengedem a teát a mosdókagylóba. El sem mondhatom, micsoda megkönnyebbülés. Ha az embernek a kétoldali vese elégtelenség és a higiénia között kell választania, nem kérdése a döntés. Ebédre hazamegyek. Remélem, a nagyi valami jót főzött. A tea menta íze egyszerűen megtapad a torkomban és a szájamban. Az orrom is belezsibbad, alig érzem a szagokat. Még a nagyi főztjének illatát sem. Semmit sem érzek, csak menta illatot. Boldog várakozással ülök le az asztalhoz. Előkerül a papa is, ő is reménykedő arccal ül le. Aztán nagyi feltálalja a bárensültet mentaszószal. A recept a Leopold vadonatúj szakácskönyvéből származik. Bleh, borzalmas. Undorító és ehetetlen. Még a sült krumpli is, amit a nagyi máskor olyan fantasztikusan készít el, ma még az is csak tömény menta ízű. Egyetlen falatot sem vagyok képes letuszkolni a torkomon. Felállok, oda megyek a tányérral a szemeteshez, és beleborítom az egészet. A papa követi a példámat. Aztán a nagyi is. Akármilyen érzékeny is máskor a főztjét érintő bírálatokra. Végül az új szakácskönyv is repül az étel után. Ilyen sok munka, ilyen borzalomért, morog a nagyi. Egy ilyen, Schmidt Leopold, ha ez az, egyen ilyesmit Leopold, ha ez az ízlése. Hozok valamit meleget Zimmertől, mondom. Hozzá, mondja a papa. Már indulok is. Szervusz, Zimmel, rikkantom el magam, amint belépek a hentes üzlet ajtaján. Veled meg mi van, Eberhofer? Jelmezbába mész? Kérdezi Zimmel. Egyértelmű, hogy az egyenruhámra céloz, nem mint a bármit is számítan egy olyan ember véleménye, akinek véres köténye és gumicsizmája van. És ez a munkaruhája. Adj 8 húskenyeres zsemlét, és fogd be a szállat, mondom, és kiteszem a pénzt a pultra. Miközben a zsemléket készíti, a felszólítás ellenére be nem áll a szája. Te franc, ma van este Wolfinál a ház bája. Eljössz, ugye? A jelmezed már megvan, azt látom. Mi is megyünk Gizellával, vigyorog a hülye hentes, aztán átnyújtja az ebédemet. Én meg ott hagyom, mielőtt még elfajulna a helyzet. Este aztán tényleg elnézek Wolfihoz. Nem annyira a farsangi felhajtás érdekel, inkább a borsmenta orgiát szeretném végre leöblíteni. Egy sört kérek. Korán jöttél, de a jelmezed nagyon eredeti, igazán franc, mondja a kocsmáros. A sörnek menta íze van. Feladom. Hazamegyek, füttyentek Ludwignak, és lejárjuk a szokásos körünket. Ma nagyon messzire előre fut. Valószínűleg nem bírja elviselni a mentaszagomat. A tempó miatt, amit diktál, 1 óra 16 perc alatt végzünk.